10 óra 16 perc van, és a hét reggeli monitor sorozatának utolsó beszélgetése következik Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, és itt az első blogban ugye az olasz kormányválságról beszélgettünk, és természetesen ezzel is folytatjuk részben, hiszen hát nagyon-nagyon komoly gazdasági következményekkel jár az, hogy vitatkoznak folyamatosan a politikusok, ezt mondtad itt a szünetben, úgyhogy az Európai Központi Bank pedig nem engedheti, hogy Olaszország teljesen megrodjon gazdaságilag, ugye itt szokták mondani, az a too big to fail, túl nagy ahhoz, hogy elbukjon, vagy hogy hagyják őt elbukni. Hát Olaszország tipikusan ez. Görögországot annak idején még most idézőjelben hagyhatták volna, mert nem olyan jelentős gazdasági potenciállal bír, mint Olaszország.
Pontosan. Visszatérve, a politikai vitákra szükség van, és hasznosak és jók. Tehát a felelőtlen viselkedésre, tehát itt most ebben az esetben egy ilyen válsághelyzetben egy egységkormány megbuktatása fél évvel az amúgy is esedékes választások előtt komoly kérdéseket vet fel. Tehát itt nem a politikai vitákkal van baj, az teljesen rendben van, hogy vannak, hanem azért főleg egy ilyen energiaválság, inflációs válság helyzetben, amikor komoly recessziós félelmek vannak, egy addigi egységkormányt, ami valamilyen szinten stabilitást hozott az ország életében, és a finanszírozást biztosította, ennek a felrobbantása ehhez azért, tehát ez egy nagyon, hogy is mondjam.
Felelőtlenség volt, vagy...
Lehet így is fogalmazni, hogy felelőtlenség, tehát itt nem a vitákkal van a baj, hanem itt komoly, egy kormány megbuktatása, előrehozott választások kikényszerítése, az egész más, mint egy vita. A too big to fail, amit mondtál az előbb. Hogyha visszagondolunk a görög adósságválságra, ugye 2010-12, Görögországot tehát az úgynevezett trojka mentette ki. Az Európai Központi Bank, a Nemzetközi Valutalap és az Európai Bizottság. Ennek ellenére Görögországban olyan magas szintekre ment az államkötvényeknek a kamata, volt, hogy 40% fölé ment.
Hát annyira kockázatos volt az ország, senki nem akart befektetni, hogy vásárolni görög papírt.
Pontosan, tehát a görögöknek egyre több kamatot kellett adni azért, hogy vásárolják az államkötvényeiket. Még így is kialakult az a helyzet az adósságválság során, hogy egyáltalán nem tudtak a piacon kötvényt eladni. Hogy jön ez most ide? Az olaszoknál ugye a Draghi kabinet megbuktatása, bár az is lehet, hogy Berlusconinak van igaz, és tényleg nem szeretett dolgozni, és csak elfáradt. Tehát most a viccet félretéve, a Draghi kabinet megbuktatása...
Bezzeg a fiatal Berlusconi, majd szeret dolgozni, hát, de ez csak zárójelben.
A kettő között 10 év van Berlusconi javára.
Igen.
Tehát a lényeg az, hogy ha itt a kamatszintek elszaladnak, márpedig a Draghi kabinetnek a megbuktatása hírére a 10 éves olasz állampapíroknak a kamata 3,7%-ra emelkedett. Mit jelent ez? Olaszországnak hatalmas államadóssága van, a GDP 150%-ára rúg. Ennek a kezelése egészen más tészta, mint a görög államadósságnak a kezelése. A kettő között hatalmas a különbség. Olaszország a G7-ben is benne van, Európa harmadik legnagyobb gazdasága, úgyhogy itt nagyon csínyán kell bánni azzal, hogy az olasz államkötvényekkel mi lesz. És ezért az Európai Központi Bank a tegnapi kamatdöntő ülésén, ugye egyrészt tehát 50 bázisponttal megemelte az alapkamatot, nulla volt az alapkamat, tehát most lett 0,5%. Viszont ami szerintem ennél talán még fontosabb lépés is az, hogy bejelentették, hogy egy úgynevezett transmissziós védelmi eszközt, mindig valami jó nevet adnak, hogy arról az ember ki ne tudja következtetni, hogy valójában miről van szó. Itt arról van szó, hogy tovább folytatják csak más név alatt a kötvényvásárlási programot, azért, hogy az eladósodott déli államokat ki tudják segíteni.
Tehát ez célzottan akkor Olaszországra szabták ezt a programot?
Olaszország, Spanyolország, Portugália. Itt arról van szó, hogy nehogy még egyszer megismétlődhessen a görög adósságválság, amikor 40% fölé mentek az állampapíroknak a hozamszintjei. Ez senkinek nem az érdeke, mert ezzel az egész euró övezetet magában ránthatja Olaszország.
De egyébként mondtad ezt a 40%-os görög kamatszintet, és lehet, hogy csak ennek fényében tűnik nekem úgy, hogy azért ez a 3,7-es olasz még nem a világ vége.
Jó, hát ez a, de... nyilván a görög adósságválság csúcsán volt, a görögök is 4%-on kezdték. Tehát az a helyzet, hogy egy ennyire bizonytalan nem politikai, hanem külgazdasági környezetben, inkább így fogalmazok, amikor energiaellátási bizonytalanságok vannak, a recessziós félelmek felerősödtek, jövőre már olyan 1-1,5%-os növekedést jósolnak, ha nem lesz gázválság. Tehát egy ilyen helyzetben nyilvánvaló, a befektetők a biztonságos eszközöket keresik. És hogyha Olaszországban egy olyan kormányválság alakul ki, és olyan bizonytalan politikai helyzet alakul ki, amely nem tudjuk, hogy a következő kormánynak mi lesz az alapvető kérdésekben a hozzáállása, ehhez társul egy gigantikus államadósság, akkor ez nem biztos, hogy ők lesznek a legvonzóbb befektetési célpontok. Ezért kell az Európai Központi Bank segítsége, és eddig is az Európai Központi Bank segítségével tudták az olasz kamatszinteket alacsonyabban tartani. Mi történne, hogyha ez följebb menne? Az adófizetőknek a pénzét kamatteherre kellene fordítani. Amúgy is ki vannak feszítve az olaszok, tehát nagyon meg kell nézni minden eurocentet, hogy hova tesznek. Na most ezzel, hogyha nekik az adósság törlesztésre, a kamatteherre még többet kell fizetni, az nyilván a költségvetésből viszi el a pénzeket.
Igen, kérdés, hogy én mióta itt dolgozok a Trend FM-nél 7 éve nagyjából, mindig elhangzik, hogy brutálisan magas az olasz államadósság. Ezt nem tudom, hogy van-e útja, módja annak, hogy csökkentse bárki is.
Azért nem csak az olaszoknál van baj, mondjuk a görögöket tényleg, tehát ez a 190%, amire fölment az államadósságuk, ez azt is mutatja, hogy ha valaki egyszer belekerül egy ilyen adósság spirálba, onnan szinte lehetetlenség lehozni. Hiszen ugye mindig a GDP arányos rátát nézzük, és hogyha a GDP zuhan, már pedig a görögöknél ez a zuhanás nagyon látványos volt, akkor ugye nyilván ez a hányados akkor másképp alakult, tehát 190%-on állnak a görögök, de ugye itt nyilván a járványkezelés miatt emelkedtek meg az adósságok. Rögtön utána jönnek az olaszok 150%-kal, portugáloknál is 130%, a spanyolok is 120% környékén vannak, és a franciák is 100% fölött vannak, Belgium 100% fölött van. Tehát ha így nézzük, és az egész EU-ban is körülbelül 95% környékén van az államadósság GDP ráta.
Csak ugye nyilván Olaszországban ezt most nagyon nehéz finanszírozni, nem ezt az államadósságot, Németországban mondjuk meg sokkal kedvezőbb körülmények között.
Hát minél nagyobb káoszt okozunk felelőtlen politikával, annál inkább kockázatosabbá válik egy ország. Minél kevésbé látják a befektetők stabilnak az országot, minél kevésbé látnak stabil kormányprogramot, annál kockázatosabbnak tartanak egy országot. Tehát nem kéne még olajat önteni a tűzre. Még egyszer mondom úgy, hogy ez egy általános álláspont, tehát itt most egy nagyon nehéz gazdasági energiaválság helyzet van, és ebben a helyzetben zajlik mindaz, ami zajlik Olaszországban, és egyetlen egy mázliuk van, hogy az Európai Központi Bank segít nekik.
Abszolút, tényleg visszatérhetünk, nem engedi el, vagy nem engedheti el Olaszország kezét az Európai Központi Bank, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz eredményes egyébként ez az eszköz. Van még pár percünk, és mindenhol magas az államadóság, Magyarországon is, mindenhol rozog a lábakon áll a költségvetés, így Magyarországon is, ezért égetően szükség van uniós forrásokra. Kicsit nézzük meg most a helyzetet, hogy hogy állnak a tárgyalások. Kormányzati oldalról mi mindig optimizmust fedezünk fel, nyilvánvalóan ott azért a sikerkommunikáció kell, hogy kidomborodjon, hogy ezt szoktuk már meg az elmúlt években, de szerinted mit mutat most a valóság?
Próbáljunk a tényekre szorítkozni. Az unió helyreállítási alapja az egyik forrás, ahonnan kapunk az uniótól támogatást. Ugye ezt a járvány miatti gazdasági válság kezelésére hozták létre még 2020-ban. Ebből a helyreállítási alapból mindenki kapott már, kivéve Magyarországot. Az utolsó, állítólag most már tényleg a végső fázisban vannak a tárgyalások, csak az a baj, hogy ezt már túl régóta halljuk, de mindegy, legyünk optimisták. A probléma a következő, ha ezt a nekünk járó 5,8 milliárd eurót, ami a helyreállítási alap vissza nem térítendő forrása.
Nem... Ugye ez már, bocsánat, ez már azért alacsonyabb az eredeti 7,2-nél, mert hogy mi, nekünk erőteljesebb a gazdasági növekedésünk, ugye?
Igen, igen. Tehát ez, amikor 2020-ban létrehozták ezt az alapot, akkor megnézték, hogy kinél, attól tették függővé a vissza nem térítendő támogatásokat, hogy ki mennyire gyorsan tud kilábalni a gazdasági válságból. Magyarország szerencsére tavaly egy 8,1%-os GDP növekedés produkált.
Ezért csökkent nekünk 5,9-re.
Ezért a 7,2 milliárd euróról lejött 5,8-ra most már. Uh-huh. Na most, a probléma az az, hogy ha nem sikerül megállapodni az Európai Unióval december 31-ig, és az Európai Bizottság nem mondja rá az áldását a magyar programra, akkor ennek az 5,8 milliárd eurónak a 70%-a elvész. Volt, nincs. Tehát január 1-ével lehet tovább tárgyalni, csak a 30%-ról.
Uh-huh. De akkor december 21, vagy...
Hát elvileg december 31-ig a hivatalosan és ez a pénz, ez kb. 1600 milliárd forint. Hogyha most megnézzük azt, hogy a költségvetési kiigazításoknak a mértéke mennyi pénzt érint, akkor láthatjuk, hogy erre az 1600 milliárd forintra nagyon is szükség van. Ráadásul az alapnak egyes projektjeire, programjaira már kiírtak pályázatokat, és ki is fizettek előlegeket. Tehát ezeket a pénzeket mindenképpen le kéne tudni, vagy hívni az Uniótól, tehát itt valamiféle kompromisszumkészségre lesz szükség. Egyébként Navracsis Tibor egy nagyon jó előadást tartott a héten a Matthias Corvinus kollégiumban, és ő is azt mondta, hogy mindenkivel beszélő viszonyban kell maradni, mindenkivel folyamatosan tárgyalásban kell lenni, jó emberi kapcsolatokra kell törekedni, és azt mondta ő is, hogy hát kompromisszum készség.
Ott voltál, vagy meghallgattad
ezt? Ott voltam, nagyon jó előadást tartott, tényleg. És ő egyébként egy nagyon érdekes példát mondott, hogy Brüsszelben, akinek ugye minél több hát fogadásra kell járni, minél jobb emberi kapcsolatokat kell ápolni, azért, hogy, mert ezek azt mondta, hogy ő, mint ugye korábbi biztos, tudja, hogy ezek az emberi kapcsolatok nagyon is számítanak az ilyen kiélezett konfliktus helyzetekben.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Anna, és köszi még egyszer, jó hétvégét kívánok, és biztos a magyar helyzetről, és az olaszról is fogunk sokat beszélgetni. Szabó Anna volt a vendégünk itt a Reggeli Monitorban, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szép hétvégét, szia!
Köszönöm.
Hamarosan friss hírekkel zárul a Reggeli Monitor.